Folytassuk műsorunkat, teljessé vált a modellsor, az év autója kitüntető címet 2014 óta büszkén viselő Peugeot 308-as legújabb generációjánál. A hagyományos és plug-in hibrid hajtású modellek után érkezik a tisztán elektromos hajtású 308-as, mégpedig vadonatúj 156 lóerős, 260 Nm-es nyomatékú villanymotorral. Ez az elektromos összeállítás fejlettebb a Stellantis márka családnál rendszeresített korábbiaknál. A továbbfejlesztett fordulanszám csökkentő reduktor nagyobb teljesítményt és hatótávot biztosít. Új generációs és új kémiai összetételű az 54 kWh 400 voltos akkumulátor is, amely bőven 400 km feletti hatótávot ígér. Ezzel a hajtáslánccal 100 km megtételéhez mindössze 12,7 kWh villamos áram szükséges a gyár szerint. Szériában 11 kW-os háromfázisú töltőt csomagolnak az elektromos Peugeot 308-ashoz, ám a töltőnyílás többféle gyors töltést is befogad. Óriási fegyvertény, hogy mind ferdehátú, mind kombi kivitelben készül majd villanyos 308-as. A már nagyon várt újdonságot Mocsai Zoltán, a Peugeot magyarországi marketing vezetője mutatja be. Szervusz, Zoli!
Szia, köszöntöm a hallgatókat!
Még meg se száradt a tinta a magyarországi behozatali engedélyen a 308 kombinál, és majd erről is fogunk beszélni hamarosan, de már bejelentettétek, hogy itt van a nyakunkon, és már a csőben majd, hogy nem a 308-as elektrik. Milyen autót kell elképzelnünk? Küllemre meg fog felelni, teljesen ugyanaz a design lesz, mint a lépcsős hátú, illetve a ferdehátú és a kombinál, vagy pedig lesz valami különbség, vagy megkülönböztető jelző?
Tulajdonképpen, hogyha az autóra ránézünk, akkor egy-két apró megkülönböztető jel lesz, embléma, hűtőmaszknak a színezése, de nagyjából ugyanúgy fog kinézni, illetve amit még nem említettem, a könnyűfém keréktárcsa, mert egy speciális keréktárcsát kapott.
18 szolos tegyük hozzá.
Így van, de ettől eltekintve az autó ugyanúgy fog kinézni, mint egy mezei vagy belső égésű motorral hajtott változat. Ez egyébként szándékos a Peugeot-nál. Ugye létezik nekünk nálunk ez a úgynevezett Power of Choice nevű stratégia, ami azt jelenti, hogy ugyanazt az autót szeretnénk adni az ügyfeleknek, ugyanazt a dizájnt, ugyanazt a vezetési élményt, ugyanazt a kényelmet, ugyanazt a helykínálatot, attól függetlenül, hogy ő milyen motort választ, választhat majd elektromos motor, de már most is választhat plug-in hibrid hajtást, benzinmotort, vagy akár dízelmotort. Ő a ránézésre ugyanazt az autót, ugyanazt a dizájnt kapja. Rájöttek a Peugeot mérnökei, hogy aki elektromos autót akar, nem feltétlenül szeretne egy UFO-t vásárolni. Tehát azért igényli az esztétikus megoldásokat, a jó dizájnt, úgyhogy ebbe az irányba ment el a Peugeot.
Említettem, hogy a Stellantis márka családnál rendszeresített hajtásláncnál fejlettebb érkezik a 308-asba, de azt is mondhatnám, hogy az E208-as városi kisautó hajtásláncánál is nagyobb teljesítményű lesz. Ugye majd ott is lesz frissítés természetesen, de jelen pillanatban, és úgy tudom, mi is jelentettétek éppen a napokban, de hát még az előző modellhez kell viszonyítanunk, hiszen az van még sorozatban. Mit takar ez az erősebb és korszerűbb jelző?
Igen, már megszokhattuk, hogyha Peugeot elektromos modellekről beszélünk, vagy akár Stellantis cégcsoportnál elektromos autókról, akkor az általában egy 136 lóerős villanymotort, egy 50 kWh-s akkumulátorcsomagot takar. Egyébként ez egy elég fejlett technológia már önmagában, folyadékhűtésű akkupakkal, hőszivattyús hűtő-fűtő rendszerrel, akár 100 kW-os villámtöltési lehetőséggel. Szóval ez önmagában a piacon még jelenleg is pedig már ugye a bevezetése óta eltelt legalább 3 év, egy nagyon korszerű technológiának számít, de a Peugeot folyamatosan fejleszti ezt a hajtást, és a 308-asban lehet mondani, hogy már egy újabb generáció kerül. Ha a főbb dolgokat nézzük, akkor változik az akkúnak a beszállítója, az akku kémia. Teljesítményben nincs nagy különbség, vagy kapacitásban. Gyakorlatilag arról van szó, hogy ha nettó kapacitást nézzük, akkor 47 kWh-ról 51-re növekszik, tehát ez inkább egy ilyen technikai jellegű változás. Ami viszont jelentősebb változás, egy teljesen új villanyhajtás hatásláncot kap az autó, egy új villanymotort, ami már egy saját fejlesztés. Ugye ez szintén egy policy a Stellantisnál, Peugeotnál, hogy az elektromos hajtásláncnak minél több eleme készüljön házon belül. Néhány évvel ezelőtt felvásárolta a Nidec nevű céget, és közösen fejlesztik az elektromos hajtásokat. Ez már ennek a közös vállalatnak, közös fejlesztésnek a gyümölcse. Ennek köszönhetően egyébként a teljesítmény 136 lóerőről 156 lóerőre emelkedik, 260 Nm nyomaték mellett. Változik a reduktor, tehát igazából a fordulatszám csökkentő áttétel az autóba, és még számos apró trükköt vezetnek be annak érdekében, hogy ez az autó minél hatékonyabb legyen, ezáltal a hatótávolságát minél magasabbra lehessen kitolni, és ez az új 308-as tekintetében egy 400 km fölötti hatótávot jelent. Még a pontos értéket nem tudjuk, mert homologizáció alatt áll, de ugyanezek a fejlesztések egyébként zajlanak a 208-as, 2008-asnál, és mindenhol ez a kicsit továbbfejlesztett hajtáslánc és akkupak 400 km vagy a fölötti hatótávot jelent.
Említettem, hogy az AC töltés 11 kW-os ez a széria három fázisban, de hát 100 kW-os gyors töltés is bír DC-ben, tehát az azt jelenti, hogy ez a csúcs teljesítmény, vagy pedig még lehet fokozni?
Igen, jelenleg ez a csúcs teljesítmény, tehát ezt tudja, ez az architektúra, lehet azt mondani, de tulajdonképpen itt arról van szó, hogy kevesebb, mint 25 perc alatt egy tipikus 20%-ról 80%-ra történő töltést meg lehet vele ejteni, ami azért a hosszú távú utazásokat egy elektromos autóval jelentősen megkönnyíti.
Úgy tudom, hogy kétfajta felszereltséggel lehet majd megvásárolni az elektromos 308-ast, és hogy hogyan? Az is egy érdekes dolog, mert nem csak márkakereskedésekben lehet, hanem interneten is, közvetlenül a honlapon.
Igen, ugye tulajdonképpen ebbe az irányba halad a világ, tehát egyre nagyobb szerepet kap az online értékesítés. Ez egyébként piaconként változó, tehát mi azért Magyarországon igyekszünk megőrizni az értékesítésnek a hagyományos formáit. Mi szeretjük, hogyha az ügyfél bejön a szalomba, megnézi, megtapogatja, kipróbálja az autót, és egyenlőre igény is van rá. Mindemellett nyitunk az online csatornák felé. Például már most jelen pillanatban is a Peugeot honlapján a készletajánlatok akár online elérhetők, és egy gombnyomással tudunk ezekre az autókra ajánlatot kérni. Úgyhogy mi is haladunk ebbe az irányba.
Elektromos 308-asról beszélünk. Nyilvánvalóan hamarosan meg fog érkezni Magyarországra, de nem idén lesz. Lehet már előjegyzést fölvenni rá, van már valami fajta kommunikációja a magyarországi képviseletnek?
Egyelőre még nincsen, tehát itt tulajdonképpen most a gyártó megmutatta, hogy mit fog tudni ez az új modell. Én azt gondolom, hogy évvége fele, jövő év elején már lesz hozzá árunk is, és már előrendeléseket föl tudunk venni. Egyébként a gyártása az valamikor jövő év május-júniusa környékén indul. Mi is nagyon várjuk, mert azt gondoljuk, hogy a 308-as karosszériájával, a 308-asnak a eleve nagyon hatékony építésmódjával egy nagyon jó elektromos autót tud létrehozni a Peugeot, és egy nagyon jó hatótávolságot, és egy unikális ajánlatot, hiszen ez egy olyan modell lesz, ami elérhető lesz pusztán elektromos kivitelbe, kétféle plug-in hibrid hajtással, dízel hajtással, 1.2-es PureTech benzinmotorral, hamarosan érkezik majd belőle egy új mild hibrid hajtáslánc, egyedülállóan széles a paletta, és ami különlegesség, hogy SV, azaz kombi kivitelben is elérhető lesz.
Hát azt javaslom, beszéljünk erről az SV-ről, hiszen néhány hónapja, talán néhány héttel ezelőtt mutattátok be, és hallatlan az érdeklődés, azt is tudom. És ha már a plug-int említetted, és itt az elektromos autó után érkeztünk, akkor beszéljünk a plug-inról. Ugye 180 és 225 lóerős teljesítményű plug-in hibrid hajtásláncok rendelhetők meg az SV-hez is többek között, amelyről egyébként a szaksajtó egyöntetően állítja, hogy az egyik legszebb kompakt az utakon.
Igen, kicsit messzebbről indítanám, ugye a 308-asnak a jelenlegi generációja az tavaly ősszel jelent meg. Az SV, vagy kombi kivitel az idén, tavasszal, nyár elején jelent meg a piacon. Sajnos ilyen nagy csinálatát nem tudtunk csapni körülötte, mert ugye gyártási nehézségek miatt elég nehezen érkeztek meg az első autók, de már azóta elérhető. És a különlegessége ennek a modellcsaládnak egyébként az, hogy az első olyan Peugeot modell, ami már az új Peugeot emblémát viseli az orrán. A másik pedig az, hogy azért a jelenlegi helyzetben elég szokatlan az, hogy nagy autógyártó egy ilyen klasszikus hatchback, illetve kombi karosszériába investál. Ez egy teljesen új autó, az utolsó csavarig az EMP2-es padlólemeznek egy jelentősen módosított verziójára épül. Egy vadonatúj autó, a legfejlettebb vezetéstámogató kényelmi felszereltségekkel, és gyakorlatilag nem is nagyon találunk ilyet a piacon, hiszen a legfrissebb modellek is vagy csak facelift-en estek át, vagy már 6-7 évvel ezelőtti koncepciók. Úgyhogy egy nagyon különleges, és azt gondolom, hogy bejöhet a Peugeot-nak a számítása, mert a jelenlegi energiaválság üzemanyag árak közepette, mi is azt tapasztaljuk például, hogy a flotta kezelők az SUV divat után kezdenek visszatérni a laposabb karosszériákhoz, amelyeknek azért a fogyasztása jóval kedvezőbb, jóval hatékonyabb, jobb az aerodinamika, és azt gondolom, hogy nagy eséllyel bekövetkezhet ezeknek a hagyományos karosszériatípusoknak a reneszánsza a következő években.
Ráadásul a kombi változat az kielégítő méretet nyújt, tehát azt is mondhatnám, hogy kiváltja a középkategóriát, hiszen elég nyullánk autóról van szó, 4,6 méter a kocsi hossza, a tengelytávja pedig 2,7 méteres, majdnem 6 centivel hosszabb, mint az ötajtós változatnak. Ez azt jelenti, hogy lényegesen jobb a hátsó lábtér, lényegesen könnyebb, szebb a menetkomfortja, kényelmesebb, jobban el lehet terpeszkedni. Hátul is, elül is, a váltér is lényegesen nagyobb lesz. Tehát egy olyan autóról van szó, amely nagy belteret kínál, amellett, hogy elég hosszú és nagy darab.
Így van, tulajdonképpen ez a kombi karosszéria kifejezetten erre van kihegyezve, hogy amellett, hogy egy szép forma, egy dinamikus autó, egy arányos autó, de jelentős csomagtartót, illetve hátsó lábteret kínál, még az elődjéhez képest is tudott ebből a szempontból bővülni. Tehát gyakorlatilag, aki mondjuk egy SUV-ből vagy egyterűből ül át egy ilyen autóba, az se fogja szűknek vagy kicsinek találni. Egy klasszikus családi vagy flotta autó, és egyre inkább felfedezik az ügyfelek, tehát nagyon népszerű a kombi karosszéria. Jelenleg az értékesítési mixben egyébként nagyobb arányt képvisel, mint a klasszikus hatchback.
Ha jól tudom, a benzines dízelnek a csomagtere alaphelyzetben 609 literes, ezzel szemben mondjuk a hibridé, a pluginé 548, tehát nyilván elvesz egy kis helyet az akkumulátorra, viszont ha lehajtogatjuk a hátsó üléssort, 1634 literesre bővíthető a benzines esetén, és majdnem akkorára 1547 literest kapunk a plugin esetén. Hát azért ez megpakolható, elég nagy felület.
Bizony, ezek gyakorlatilag olyan méretek, ami inkább az egyen magasabb kategóriára jellemzők, most nem akarok konkrét típus mondani, de nagyjából ilyen 600 literes csomagtartó az már a felső közép kategória. Ami a plug-in hibrideket illeti, igazából itt se kell lemondani a csomagtartó méretről, itt annyi változás van, hogy a csomagtartó padlója alatti rekesz, amit azért általában nem szoktunk kihasználni, inkább hogyha el akarunk rejteni valamit, akkor használatos, annak egy részét a hibrid rendszernek az akkumulátora kitölti, tehát ennyivel kevesebb, de egyébként széltébe hosszába ugyanaz.
Az akkumulátor, amit említette, az 12,4 kWh, ez a plug-in hibridnek a puffer akkumulátora, ugye 59 kilométert ígér a gyár tisztán elektromos hatótávot, hát nem tudom, hogy ebből mi jön ki, de általában a 60 kilométer körül ígér a gyár, a 45 biztos garantált minden időjárási körülmények között. És aztán ugye a töltés, az sem mindegy, hogy ezt a 12 kWh-s akkucsomagot hogyan lehet feltölteni. Ha jól tudom, a ti autóitoknál 7,4 kW-os töltés is működik.
Igen, szériában a 3,7, opcionálisan pedig a 7,4 kW-os töltés elérhető. Egyébként én mindig azt szoktam mondani, hogy ezért ezeknek a plug-in hajtásláncoknak a nagy előnye az, hogy ha valakinek otthon van egy egyszerű konnektora, akár egy 10 amperes terelhetőségű, akkor egy éjszaka alatt bőven teli tudja tölteni, tehát nem kell különleges berendezés vagy elektromos hálózatfejlesztést végrehajtani, és azért az 50-60 kilométeres hatótáv az általában, mert nem mindenkinek, de a legtöbb felhasználónak a napi ingázáshoz, napi rutinhoz elegendő.
Arról nem beszéltük, hogy a villanymotor milyen teljesítményű, már pedig ez nagyon meghatározó, és ha jól tudom, a Peugeot 308-as kombi az ugye 130 km/h-ig is képes elektromosan hajtani. 110 lóerőnek köszönhetően. Tehát a villanymotor 110 lóerős, amely együttműködik egy 1,6 literes benzines turbomotorral.
Igen, a villanymotor az ugye kétfajta változat van ebből a plug-in hibridből. A rendszer teljesítmény, ez a szakszerű megnevezés az 180, illetve 225 lóerő. Ez matematikailag nem fogjon össze a két motor teljesítményének az összeadásával, ezért mondom, hogy rendszer teljesítmény. A különbség a kettő között az, hogy a 225 lóerős verziót inkább a sportos, dinamikus vezetésre hegyezték ki, és ebben egy nagyon jó partnere a belső égésű motornak az elektromotor, ami ugye egy jelentős nyomatékkal gyakorlatilag zéró fordulattól tolja az autót. A 180 lóerős verziót pedig inkább a takarékos felhasználásra hegyezték ki, de mind a kettő a hibrid rendszernek köszönhetően nagyon dinamikusan vezethető és jól mozgatja az autót.
Hát a dinamizmust garantálja a 8 fokozatú automata váltó. Itt egy szakújságíró tesztelt egyébként a kisebbik változatot a pluginből, és érdekes módon 4,1 literes átlagfogyasztást mért elég erőteljes használat mellett is. Hát az elég meggyőző.
Így van, főleg úgy, hogy 180 lóerős rendszer teljesítményről beszélünk, és tényleg ennek az autónak a dinamikája, a nyomaték leadása, az azért jóval megelőzi akár egy hagyományos dízel, vagy bármilyen turbós benzinmotornak a dinamikáját, vagy viselkedését, és dízelmotorhoz hasonló fogyasztásokat lehet vele produkálni, sőt, hogyha valaki rendszeresen tudja tölteni, akkor akár jelentősen alul is lehet múlni.
Ha jól tudom, elől MacPherson hátul csatolt hosszlengőkoros rendszert kapott a futómű. Ez utóbbi egyébként nyilván a kombi karosszéri miatt lényeges, hiszen oda nem minden fér el, ráadásul az akkumulátort is el kell helyezni, hiszen a két hátsó kerék közé esik az akkucsomag. Nem a legkorszerűbb és legkényelmesebb, viszont egy egész komfortos elrendezésről van szó. Összkerékhajtás viszont nincs. Miért?
Azért nincsen, mert tulajdonképpen ez egy alacsonyabb építésű autó, tehát itt a hátsó villamos hajtásnak a beépítése az technikai vagy méretbeli nehézségekbe ütközött volna. Ezt a lehetőséget ugye meghagytuk az SUV termékvonalnak, nevezetesen a 3008-asnak, ami elérhető 300 lóerős négykerékhajtású plug-in hibrid verzióba. Ez ugye inkább egy klasszikus családi autó első kerék meghajtással, egy hagyományos futómű megoldással, ahogy te is mondtad, ami egyébként ma már nem kifejezetten hátrány, mert ez a klasszikus MacPherson csatolt lengőkaros megoldáson annyit fejlesztettek az elmúlt 20-30 évben, hogy már tényleg nagyon hozzáértőnek kell lenni ahhoz, hogy az ember meg tudja mondani, hogy milyen hátsó futómű van az autó alatt. Egyébként egy kicsit eltolták az előző generációhoz képest a kényelem irányába, visszatérve a hagyományos francia értékekhez, mindamellett egy nagyon élvezetesen vezethető autó maradt.
Ez volt ugye a plug-in kombi 308-as, de viszont említetted, hogy a dízelmotoros változatot keresik leginkább, ugye pláne a flottában vásárolók. Egyébként, ha jól tudom, az árérték arányban talán az egyik legjobb választás a dízel.
Igen, tehát aki a hosszú távon szeretné használni az autót, olyan értelemben hosszú távon, hogy nagy utakat tesz meg vele rendszeresen, és fontos neki az üzemanyag takarékosság, az üzemeltetési költségek, ott továbbra is az egyik legjobb megoldás a dízelmotor. Különösen a Peugeot ugye arról híres, hogy nagyon jó, megbízható, kifinomult és takarékos dízelmotorokat gyárt. Ugye itt az 1.5-ös Blue HDI motor található meg ebbe az autóba, ami szintén egy viszonylag friss fejlesztés és természetesen a legszigorúbb környezetvédelmi normáknak is eleget tesz. Mi is használunk egyébként ilyen autókat a parkunkba, és elképzelhetetlen alacsony fogyasztással mennek ezek az autók, tehát autópályán ilyen 4-5 literes fogyasztással el vannak. Mindemellett nagyon rugalmasak, nagyon nyomatékosak, úgyhogy tényleg egy jó választás.
A beszélgetés végén azért meg kell említenünk, hogy a 308-as 2007-ben debütált a 307-es utódjaként, aztán a második generáció az 2013-ban látott napvilágot, és rögtön az év autója díjat kapta, zsebelte be. A harmadik generációs modell pedig úgy említetted, hogy tavaly látott napvilágot, viszont rögtön mindenféle díjat besöpört, a legkedvesebb női autótól kezdve minden, nem is tudom elmondani, mert nagyon sok díjat kapott ez a harmadik generációs modell. Várható, hogy a soron következő elektromosra is valamilyen különleges plecsnyit fognak aggatni?
Hát ezt egyelőre nem tudom, de reménykedjünk benne. Én azt gondolom, hogy amint említettem, ez a 308-as hatékonyságából, áramvonalazásából adódóan egy nagyon jó alany az elektromos kivitel elkészítéséhez. Egyébként elárulták annak idén a gyáriak, hogy ennek az autónak a tervezése már 2017-ben lezárult, és ugye mennyit változott a világ. Nyilván akkor még azzal számoltak, hogy 2021-22-ben még a belső égésűek lesznek fontosabbak, tehát ezért azzal indult a gyártás, és csak később érkezik az elektromos, de most azt látjuk, hogy mire megérkezik az elektromos, elképzelhető, hogy az igény arra is hasonlóan magas lesz, mint a klasszikus belső égésű verziókra.
Köszönöm Mocsai Zoltánnak, a Peugeot Magyarországi Marketing vezetőjének, hogy itt volt. Műsorunk véget ért, a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet. Jövő héten is várom önöket a rádiók elé, ugyebben az időben. Viszont hallásra!